Isten igéjét Ézsaiás könyvének a 35. fejezetéből olvasom. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a narcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Kármel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme, jön Istenetek és bosszút áll, jön Isten és megfizet. Megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad. Ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.
Imádkozunk. Mennyi atyánk, minden alkalommal köszönjük, amikor megszólalsz, mert szavad mindig örömhírt hoz. Még akkor is, ha fed vagy int, akkor is javunkra teszed, mert szerető Isten vagy. Szerető vagy és hűséges vagy, irgalmas vagy és kegyelmes vagy, még haragodban is, mert magadat meg nem tagadhatod. Hát még most, amikor azt hallottuk és azt olvastuk, hogy örülni fog a puszta és a szomjú föld, vígad a pusztaság. Urunk, hogy sok mindent jelenthet ez a puszta nekünk. Te vagy az, aki ismersz bennünket. Így jövünk most Te eléd, és így kérünk Téged, árasz ki szent lelkedet, szólj hozzánk, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Igéd által formálj, taníts, fedj, de legfőképpen ragyogtasd fel nekünk az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő benne van életünk, hogy ő benne van megváltásunk. Köszönjük, hogy most is elé jöhetünk, mint aki megtisztít és megbocsát, mindent, amiben vétkeztünk ellene. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, jöjj hatalmaddal, jöjj erőddel, jöjj dicsőségeddel, add, hogy a mi szívünkben az Úr Jézus Krisztus ragyogjon fel. Amen. Folytatjuk Márk evangéliumának az magyarázatát, és így most egy hosszú szakaszt olvasok fel, úgyhogy legyünk türelemmel a Márk 4.35-től az 5. fejezet végéig. Jézus 4 példázatot mondott el Isten országáról, és ezután olvasunk most 4 csodatörténetet. Ugyanezen a napon, amikor este lett, itt szólt hozzájuk Jézus: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül talán lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszagadta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte és hangosan felkiáltott: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki: menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből. És megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Azt pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin aztán mindenki csodálkozott. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokasság sereglett köré, de ő a tengerpartján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógiai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult, és esedezve kérte: kislányom, halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokasságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott: ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokasságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták: leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz: ne félj, csak higgy. És senkinek nem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk: miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a velelevőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. majd megfogva a gyermek kezét ezt mondta neki: Talita kúmi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hová legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Négy csodatörténetet olvastunk tehát, amelyeket Márk evangélista, négy példázat: a magvető példázata, a lámpás példázata, a magától növekedő vetés és a mustármag példázatai után ír le. Hogy a négy példázat összetartozott és együtt beszéltek Isten országa titkáról, hasonlóképpen egymáshoz tartozik ez a négy csodatörténet is, amelyek Jézus hatalmáról beszélnek. De míg a példázatok azt a kérdést vetették fel nekünk, hogy miért beszél Jézus Isten uralmáról képekben elrejtett módon, és vajon megértük-e és kiérti meg, amit mondani akar, ezek a mai történetek egy egészen más problémát vetnek fel. Hogyan viszonyuljunk a csodákhoz? A vihar Jézus parancsára lecsendesedik, a gadarai megszállott megszabadul, a vérfolyásos asszony meggyógyul, a halott kislány életre kel. Valóban így kell ezt érteni? Fontos-e egyáltalán mindennek, most így mondom, az elhívése Jézus személyének megismeréséhez? Mennyiben tartoznak Jézushoz és követéséhez ezek az események, amelyeket csodáknak nevezünk? Nincs közöttünk olyan, aki esetleg úgy érzi, hogy hát ez egy kicsit kínos és kényelmetlen. Nem lehetne átsiklani a történetek felett? Ugyanakkor azt látjuk, hogy az evangéliumoknak nem valamilyen periférikus rétegét alkotják ezek a történetek, sőt, adásul Márk evangélium a négy evangéliumból az, amelyben arányaiban a legtöbb csodatörténet van. Ha mindet kihúznánk, nem túl sok minden maradna a kezünkben. Ma arra tekintünk, hogy mi, 21. századi emberek, hogyan viszonyulhatunk Jézus csodáihoz, és mi ezeknek a jelentősége. És ehhez először három olyan megközelítést fogok bemutatni, amelyek vagy ilyen körökben, vagy olyan körökben népszerűek, de valahol nem a teljes igazságról, vagy egyáltalán nem az igazságról beszélnek, hogy aztán a végén éppen ezek miatt meglássuk a jézusi csodák valóságos jelentőségét. Az első az a csodáknak a megmagyarázása, a racionalista magyarázata. Ugye a felvilágosodás utáni a modern ember számára nagy kihívás ez. David Hume filozófus gondolatai összefoglalják a felvilágosodás utáni ember viszonyát a csodához, azt írja: a csoda a természet törvényeinek a megszegése. És mivel a törvényeket szilárd és változatlan tapasztalat szentesíti, ezért a csodával szembeni bizonyíték a lehető legnyomósabb, amit tapasztalati bizonyítékként egyáltalán elképzelhetünk. A csoda az, mondja, amikor a természet törvényeit valaki megszegi. És mivel ez nem történik meg, mivel ilyen nem történik, milyen nem történhet, ez a tapasztalatunk, ezért ez a legerősebb bizonyíték az ellen, hogy a csodák valóban megtörténtek. Azt írja később, hogy amilyen beszámolóink vannak csodákról, hát azok valahol nagyon bizonytalan, kétes eredetű emberektől származnak. Hát ha erre gondolunk a Bibliára, 2000 éve volt, amikor ő írt, akkor 1700 évvel korábban, tanulatlan emberek sok mindent állítottak. De hát ki látott ma ilyet? Hol van erről tapasztalat? Az egész gondolkodás mögött az van, és ez bennünket is meghatározott, és meghatároz, hogy a világ az alapvetően egy zárt rendszer. Természettudományos világkép szerint a világ egy zárt rendszer, és elfogadhatatlan az, hogy ebbe a rendszerbe Isten, még ha van is, beleavatkozna, kívülről belépne, és ezeknek a rendszernek a törvényeit Isten megváltoztatná. Miért tenni? Miért tenni? És ebből fakadóan ugye az alakult ki, hogy a csodák azok nemhogy nem bizonyítják a kereszténység állításait, nemhogy nem segítik a hitet, hanem sokkal inkább a hiszékenységhez tartoznak. A csoda történet, ami esetleg az ókori világban valamit bizonyított, és az emberek elfogadták, A mai ember számára, aki ebben a felvilágosodás utáni természettudományos világképben él, a mai ember számára inkább kínos, inkább teher. Inkább nehezíti a Jézusban való hitet, ha még ezt is el kell hinni, hogy csodák történtek. És ezért, és ez nem annyira a mai világ, de azért ennek a nyomai még jelen vannak, és közöttünk sokaknak ez még kérdés, másoknak nem. Aztán az életkorunktól is függ, hogy melyik világban élünk. De ezért aztán jóval korábban az alakult ki egy olyan szemlélet, egy olyan bibliamagyarázati hozzáállás, hogy ha meg tudjuk magyarázni a csodákat, akkor jó szolgálatot teszünk a hitnek. Ha meg tudjuk magyarázni, hogy hogy történt, ami különben nem történik meg, mert csoda nem történik, akkor ezzel segítünk azoknak az embereknek, akiknek ez probléma, hogy mégis higgyenek. És ezért különféle magyarázatok születtek, például a vihar lecsendesítése történetének egy ilyen magyarázata szerint Jézus és a tanítványok hajója éppen egy szélárnyékolt helyre érkezett. Abban a pillanatban, amikor Jézus azt mondta a szélnek és a tengernek, hogy hallgass el, némulj meg. Mi ezt sokan megmosolyogjuk, de ez sokaknak nagyon sokat jelentett 100 éve, 150 éve. Egy másik biblia magyarázó a következőképpen fogalmaz, a dorgálás, amelyet Jézus egy sokbeszédű, ám de gyáva tanítványhoz intézett, történetesen éppen egybeesett a vihar lecsendesedésével. Azaz Jézus a tanítványnak mondta, hogy hallgass, némulj el, itt kiabálsz itt, miért vagy gyáva, de hát véletlenül pont akkor a vihar is elcsendesedett, és azt írja ez a Biblia magyarázat, hogy csodaváró tanítványai ezt úgy értelmezték, mintha magát a vihart dorgálta volna meg. Megvan oldva a probléma. Ugyanez a törekvés vezet ugye oda, hogy a gadarai megszállott történetében ősi népmesei elemeket találva a korabeli babonás világképről, vagy éppen különféle elmebetegségekről értekeznek. El lehet mondani, hogy hát persze akkor még nem volt olyan pszichiátriai ismeret, mint ma, és ezért ez egy mentális probléma volt, és ma ezt más módon gyógyítjuk, mint akkor. A vérfolyásos asszony gyógyulásával kapcsolatban egy 60 évvel ezelőtt íródott kommentár a következő sokat mondó kijelentést teszi. Alig, ha vagyunk abban a helyzetben, hogy leírjuk azokat a lélektani feltételeket, amelyek között ilyen gyógyulások történnek. Azaz ő sejteti, hogy hát valami lélektani dolognak kellett ott történni. Ezt ma talán úgy mondanák, hogy valamilyen pszichoszomatikus magyarázatot lehetne ennek adni. Tehát avval, hogy ez az asszony, aki teljesen elkeseredett volt, mindenét rákötötte már az orvosokra, semmi nem segített, talán valami lélektani folyamat ment benne végbe, mert hitt, és ez egy lélektani dolog, és hát ezért aztán meggyógyult. És végül mondani sem kell, hogy egészen kézenfekvő a magyarázat, amely szerint Jézus, amikor azt mondja a kislányról, hogy nem halt meg, csak alszik, egy ritka mélyalvásos állapotot diagnosztizál. Ez kicsit olyan, írják, mint az állatoknak a téli álma. És hát abból ébreszt fel. Nincs szó feltámadásról, és sok párhuzamot lehet találni, hogy ez hol és hogyan történt meg, és megnyugodhatunk, meg vannak magyarázva a csodák, mégis lehet Jézusban hinni, itt a felszabadulás. Tehát a racionalista magyarázat minden erejével azon van, hogy a csodás rétegek, elemek kiiktatásával, magyarázatával, vagy éppen azzal, hogy ez mítosz, ez legenda, hihetővé tegye a hitet. Egy olyan világban, amely zárt, természettudományos világkép szerint működik, vagy amiben ez uralkodik. Persze érezzük azt, hogy ez a világkép ez megrendülőben van az elmúlt évtizedekben, de számosan még mindig küszködnek, vagy éppen kínban érzik magukat. Számos embernek, aki Jézus felé közeledik, a hatalmas probléma, hogy csoda történt, mit kezdjek vele. Vagy számosan kínban érzitek talán magatokat, amikor megkérdezik, hogy te hiszel egy olyan Jézusban, egy olyan Istenben, aki csodákat tesz, hát nem gondolod, hogy ez mese? Jelen van még ez a gondolkodás, és erre született egy válasz, amiről semmiképpen sem gondolom, hogy jó válasz lenne. De menjünk tovább. A második megközelítés, amit szeretnék bemutatni, az a csodáknak az allegórikus, mondjuk így a jelképes magyarázata, meg az elspiritualizált magyarázata. Annak a dolognak az az iróniája, hogy miközben az előbb említett racionalisták úgy olvasták és magyaráztak a csodákat, ahogy, és gyakran így magyarázták aztán, amiről most fogok beszélni, allegorizálták, jelképesnek vették a történeteket, nagyon sokszor ide jutottak azok is, akik
körmük szakadtáig ragaszkodtak ahhoz, hogy minden csoda úgy megtörtént, ahogy megtörtént. Közülük sokan aztán azt is mondták, és tanították, hogy viszont a bibliai kor, Jézus meg az apostolok kora után már nem történtek csodák, akkor már nem volt ezekre szükség, Isten visszavonta ezt a munkálkodását, de akkor megtörtént. De hát ugye a történetek itt maradtak a Bibliában, és valamit kezdeni kell velük. Mit kezdtek velük? Így erősödött meg az a megközelítés, amely lelki módon próbálja értelmezni, a fizikai történést, a csodát lelki folyamatokra vetítve próbálja összefoglalni és üzenetté tenni. Például melyikünk nem hallott még szívhez szóló igehirdetést arról, hogyha Jézus életünk hajójában van, akármilyen viharban is bukdácsolunk életünk tengerén, nem kell félnünk. És nem hamis, amit ez mond, mert ez igaz, de egy kicsit szűkített. Kaptunk ebből sokszor vigaszt és bátorítást. Lelki viharok vesznek körül. Félsz, rettegsz? Testvér, bent van-e a hajódban Jézus? És még egyszer, ezen keresztül Jézus sokszor megszólított sokakat, és munkálkodott, akár bennünk. De mégis azt látjuk, hogy szűkítve van a történetnek az értelme. Vajon mit mond ez a történet Jézusról? Mond-e valami döntőt és meghatározott például ma azoknak, akiknek ezekben a napokban mindenét viszi az ár? Vagy hallgassuk meg a következő a múlt század közepén íródott magyarázatot a gadarai megszállott történetéről. Így ír, ez az allegórikus magyarázat. A mai világban munkálkodó egyik leghatalmasabb és legrosszindulatúbb gonosz lélek azoknak a mentalitása, akik a tegnap sírjai közt élnek. Az élő jelenre teszik rá a múlt halott kezét. Az élet minden területén a társadalmi és lelki haladás legnagyobb akadálya azok befolyása, akik a tegnap sírjai közt élnek. Jelképpé lesz a történet. Itt van egy megszállott ember a bibliai történet szerint, aki sírok között bolyong és nem lehet megkötözni. Mit kezdünk ebből a modern világban? Hát akik a múlt idézőjelben sírjai közt élnek, azok a jövőnek, a haladásnak az ellenségei. És történet meg van magyarázva. Hányszor hallottuk, hogy a vérfolyásos asszony hitével bármilyen problémánk, lelki betegségünk van, csak érintsük meg lelkileg Jézust. És megint megtettük, és Jézus megáldott minket. De mi van avval, ami valójában történt az ő testében? Aztán Jairus lánya feltámadásának a története alapján gyakran arról esik csak szó, hogy higgyünk, mert Jézus nem késik, mert ugye arról van szó, hogy mintha későn menne, a vérfolyásos asszonyt meggyógyítja, és mire odaérne, már meghal a kislány. Tehát sokszor arról esik szó, hogy higgyünk, Jézus nem késik, de a feltámadás kérdésével, hogy a kislány életre jön vissza, avval nehéz mit kezdeni. Mégis megint egy utolsó allegorikus magyarázatot lássunk. Ennek a szerzője rámutat az ipari forradalom Angliájának kegyetlen körülményeire, amelyek között gyerekeket dolgoztattak, köztük kislányokat. Tudjuk jól, bányákban másztak, kúsztak, embertelen körülmények között, gyárakban napi tizensok órát kellett gyerekeknek dolgozni ebben a világban. És ezzel a szavakkal hozza összefüggésbe ezt a helyzetet ezzel az igével az illető. Hosszú idő kellett ahhoz, túl hosszú idő, hogy a keresztény társadalmi lelkiismeret felébredjen, és hatékonyan kimondja Jézus szavait, leányka, neked mondom, ébredj fel. Ami ugye azt jelentette, hogy megváltoztatták a törvényeket, és a gyerekmunkát idővel ellehetetlenítették, jól tették. A harmadik megközelítés az egy egészen más világ, ez sokkal inkább a máról meg a holnapról szól. Mert a világ folyamatosan változik, és ha 100 évvel ezelőtt még az volt a probléma sokaknak, hogy hogyan tegyük hihetővé a csodákat, majd inkább az lesz a kérdés akár nekünk keresztényeknek is, hogy hogyan óvakodhatunk a hiszékenységtől. Mert fokozatosan erősödik egy olyan ezoterikus, New Age-es világkép, amely nem csak kritikával illeti a természettudományos világképet, de tudatosan merít a felvilágosodás előtti forrásokból. Egyre több ember visszanyúl régi, pogány világképekhez. Egyre több embernek a gondolkodásmódját meghatározzák a régi korabeli ezoterikus vallások, gnosztikus vallások, okkult tudományok. Egyre több ember keresi a misztikust, az erőt, a csodát. Egyre több embernek ebben a világban már nem kérdés a csoda, sőt, hiszékenynek mondhatjuk a másik oldalról nézve. Egyre több ember nyit a mai világban a természet felettinek nevezett valóság felé. Megnézzük az újságokat, a könyvpiacot, nagyon sok ilyet találunk. Ebben a megközelítésben az ember az isteni lényeg hordozója. Az istenség benne lakozik minden emberben. Ez nem ugyanaz, mint amit a Biblia mond arról, hogy Jézus bennünk lakik, ha megváltottunk, ha elfogadtuk őt. Hanem természet szerint az istenség az ott van minden emberben, és nincs másra szükség, csak megvilágosodásra, tudásra vagy beavatásra, hogy ezt felismert. És ha ezt felismered, akkor idővel korlátlan hatalom birtokába jutsz. Végtelen lehetőségek vannak előtte. Ez lehet ilyen tudományos köntösben, hogy agyadnak csak 1%-át használod, lehet agykontroll, lehet meditáció, lehet valamilyen valláshoz kötődő technika, összpontosítás. Korlátlan lehetőségeid vannak, benned él az isteni. És nem az a kérdés ezek számára, hogy létezik egy csoda, hanem azt mondják, hogy te magad teheted meg a csodát. Ez része az életnek. Most, amikor ezek az emberek olvassák Jézus csoda történeteit, valami egészen mást kezdenek vele. Ők azt mondják, hogy Jézus ugyanígy tette a csodákat. És nem kevés olyan irodalom van, ami arra épül, és fertőzi a keresztény emberek agyát is, és zavar össze sok-sok keresztény embert is, hogy azokban az években, amikor Jézus életéről nem tudunk, tehát a gyerekkoráról nem sokat tudunk, illetve hát egészen a felnőtt koráig nem sokat tudunk róla. 12 éves korában még otthon volt, a szüleivel elment Jeruzsálembe, de utána aztán nem sokat tudunk róla, és ugye 30 éves korában kezdi a nyilvános szolgálatát. Na, ezekben az elveszett években Jézus valójában keletre ment. Indiában járt. És ott, ne nevessünk, mert nagyon sok embernek ez abszolút döntő igazság. És ott bölcs emberek, szent mesterek megtanították neki a hindu szent iratokat, bevezették Jézust a misztikus megvilágosodásba, és átadták neki a spirituális gyógyítás és csodatétel technikáit. Ez szerint tulajdonképpen egy guru, aki Indiában járt, ott megtanult ezeket a dolgokat, visszajött, és higgyétek el, hogy egyre több embert fogtok hallani, aki így próbálja magyarázni a Bibliát. Reinkarnációval együtt, és mindazzal együtt, ami ezzel jár. Tehát ahogy a racionalisták a természettudományos világkébe próbálták bezárni Jézust és a csodákat, ez a világ, ez meg egy ilyen misztikus világkébe próbálja belegyömöszölni Jézust. És ezért azt mondják, hogy mi a csoda? Természetes, hogy van csoda, semmi más, mint az, hogy Jézus megvilágosodott, olyan módon kapcsolatba került a saját belső erőivel, energiáival, nevezzétek, aminek szeretnétek, hogy képes volt maga körül uralni a helyzetet, önmagát, a körülményeket, az eseményeket. Mint egy jógi. Tehát Jézus egy ilyen valaki. Persze nyilvánvaló, hogy ez tarthatatlan feltevés. Ugye Jézussal pont az a probléma, amikor csodákat tesz, azt mondják neki a falubeliei, hogy ki ez az ember? Hogy mindvégig itt volt velünk? Hogy ismerjük a testvéreit? Ismerjük a szüleit? Nem az Ácsnak a fia ez? Mi az, hogy mégis az Isten uralmát hirdeti? Mi az, hogy csodákat tesz? Szó nincs arról, hogy ja igen, ismerjük ezt a Jézus, de 15 évig nem láttuk, és az idegenből visszajövő furcsa ember ő. Szó nincs erről. De ennek ellenére sokan ezt tartják. Jézus pedig az Ószövetségbe van belegyökerezve, és nem a kereti misztikába. Mit mondjunk tehát mindezek után? Három elképzelés, három megközelítés. Hogyan viszonyuljunk mi Jézus csodáihoz? Mi a jelentőségük? A racionalisták Jézust tehermentesítették a csodáktól, hogy ez ne botránkoztassa meg azokat, akik hinni szeretnének benne. És mi maradt? A csodátlanított Jézus után annyi maradt, hogy Jézus jó volt, tegyünk mi is jót. Kinek elég ez az üzenet? Jézus jó volt, jó dolgokat tett, szeretett tökéletes példája, tegyél te is jót. Az allegorikus, spirituális magyarázatok Jézusának van hatalma, de ez csak lelki hatalom. Hatalom, hogy a szívedbe békességet hozzon, a lelkedben megváltoztassa a dolgokat. A te egyéni Jézusod, aki a te lelkedben békességet hoz, aki segít a nehéz helyzetekben. De mit mond a világ nagy kérdéseiről, a nehéz problémákról? Az ezoterikusok és gnosztikusok Krisztusa meg csak azt tudja mondani, hogy figyelj, te is képes vagy mindenre. Koncentrálj, meditálj, világosodj meg, ugyanerre képes vagy, mindez benned van. Csak akarni kell, változtasd meg magad. Kinek mire elég ez? És mindegyik jót akar, de egyik sem győz meg végérvényesen, mert egyik sem közöl örömhírt. Egyik sem közöl megváltást. Egyik sem közöl szabadítást. Egyikük Jézusa sem a bibliai tanúságtétel Jézusa. Mindegyik ad valamiféle magyarázatot a csodák kérdésére, de egyik sem látja a lényeget. Ezek a történetek nem a csodáról szólnak, hanem ezek a történetek arról szólnak, hogy kicsoda Jézus. Nem a csoda a legnagyobb kérdés, hanem az, hogy ki ez az ember? Ki ez a Jézus, aki meghirdette Isten uralmát, és aki példázatokban beszél Isten uralma titkáról? Ki az a Jézus, aki azt hirdeti, hogy benne Isten uralma van jelen? Ki az a Jézus, aki ennek alapján bűnbánatra és megtérésre hirdeti az őt hallgatókat? Ki az a Jézus, és milyen alapon mondja azt, hogy mindannyian forduljatok el a régi élettől, és forduljatok oda én hozzám? Lépjetek be általam és velem az isteni uralom erőterébe. Mi ez az isteni uralom, amit meghirdet? Ki ez az ember? A történetek erről szólnak. A történet, amelyben Jézus ráparancsol a szélre és a tomboló tengerre, azaz a természet erőire, azzal záródik, hogy a tanítványokat nagy félelem fogta el, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Ki ez az ember? Mert eddig ilyet nem láttak, és nem tapasztaltak. Ilyen nincs. Amikor az egész városa által ismert, de megfékezni nem tudott gadarai megszállott, épp elmével, értelmes tekintettel felöltözve ott ül Jézus mellett, ugyanaz a szó, félelem fogta el azokat, akik látták őt. Kicsoda ez az ember? Mert ezt a megszállottat ismerjük, megpróbáltuk megkötözni, segíteni neki, nem tudtuk. És most itt van, és teljesen megváltozott. Ki ez az ember? Nem tudják, de inkább arra kérik, menjen el, mert veszélyes a hatalma, és költséges is. Képzeljétek el, még egy-két ilyen gyógyítás és szabadulás, és semmi vagyonuk nem marad, az összes csorda berohan a templomba. Inkább menjen. De a félelem ugyanaz. Amikor a vérfolyásos asszony, aki mindenét orvosokra költötte, rájön, hogy az, hogy megérinti titokban a tömegben Jézust, nem maradt elrejtve előtte, akkor azt olvassuk, félve és remegve jött elő. Miért félt? Félhetett azért, szokták mondani, mert ugye vérfolyásos asszonyként rituális értelemben a zsidóság törvényei szerint tisztátalan volt, és tisztátalanként megérinteni egy férfit, egy tanítót, egy rabbit, egyetlen bárkit, azt nem lehet, azt nem szabad. De nem hiszem, hogy ezért félt, mert rajta kapták, hogy rituális értelmemben törvénytelenséget tett. Miért jött elő félve és remegve? Nem azért, mert isteni erővel és isteni hatalommal találkozott Jézusban. Nem azért, mert abban, hogy Jézus tudta, hogy ki érintette meg, és valaki megérintette. Jézus isteni voltát látja, csodálatos voltát. Nem azért fél és retteg, mert Isten ereje megérintette a testét, és meggyógyult. És végül, amikor Jézus felébreszti a halál álmából a kislányt, azt olvassuk, azok azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Itt nem a félelem szó szerepel, de ugyanaz. A szó, a nagy ámulat az a magukon kívül vannak. magukon kívül vannak, nem abban az értelemben, hogy őrjöntek volna, hanem, hát igen, amikor valaki visszajön a halálból, ami soha nem történt, akkor ott minden felborul. Ott az egész világkép felborul. Ott minden megváltozik. Mindenhol félelem, ámulat, csodálat, ahol Jézus csodát tesz. Kicsoda ő? Ez a négy történet a következő választ adja a kérdésre. Jézus az, akinek hatalma van a természet erői felett. Jézus az, akinek hatalma van a démoni és a gonosz erők felett. Jézus az, akinek hatalma van a betegség felett. És Jézus az, akinek hatalma van a halál felett. Ha Jézusban valóban eljött az Isten uralma ebbe a világba, akkor a csodái ennek az uralomnak a jelei. Akkor valóban Úr, a természet erői, a betegség, a gonosz és a halál felett. Akkor nem kínos események, amelyeket olvasunk, amit meg kell magyarázni a felvilágosult embernek, hogy hinni tudjon. Akkor nem jelképes események lelki üzenettel ezek, és akkor nem az ember rejtett képességeinek a legtökéletesebb illusztrációi, hanem a reménység jelei. A csodatörténetek a reménység jelei. Mert kiderül, hogy ott, ahol mi mindannyian naponta megéljük a gyengeségünket, a kiszolgáltatottságunkat, az elesettségünket, ott, ahol úgy tűnik, hogy mi végleg elveszünk, legyen ez természeti csapás, legyen ez démoni megkötözöttség, legyen ez betegség, vagy legyen ez, ahol végérvényesen, visszavonhatatlanul mindannyian megéljük a teljes legyőzöttséget, a halál. Kiderül, hogy ott, ahol mi a leggyengébbek vagyunk, valaki mégis uralkodik. Van valaki, akinek hatalma van ezek felett. És ez a valaki egy olyan valaki, aki az ő uralmába hív, aki az ő uralmát ajánlja fel, aki az ő szeretetével közösségre hív bennünket önmagával. Ha van valaki, aki valóban Úr mindezek felett, és ez a jó hír, akkor meg vagyunk váltva ezen hatalmak elnyomó erejétől. Akkor nem ezeknek a hatalmaknak a birtokában van az utolsó szó, akkor nem a halálé az utolsó szó. Akkor a csodák arról beszélnek, hogy van egy új uralom, van egy új élet. Akkor a csodák egy új valóság előhírnökei itt közöttünk, a számunkra. Mert az a Jézus, aki parancsol a természet erőinek, a démoni erőknek, a betegségnek és a halálnak, mindennek ura. Ha pedig nem ura mindezeknek, mondjuk ki, akkor viszont semminek sem ura. Mert mire jó egy olyan Jézus, aki semminek sem ura? Akinek nincs hatalma a természet erői, akinek nincs hatalma a bűn, a betegség, a démoni erők és a halál felett. Miért imádjuk? Miért nevezzük akkor az Istenünknek? Miért akarjuk követni? Miért akarnánk odaadni neki az életünket? Ha mindez mítosz, felejtsük el. Ha mindez mítosz, nincs reménység. Ha mindez valóság, meghívott téged és engem az ő uralmába. Nézd tehát most erre a Jézusra, kezei és lábai átszegezve, és mégis él. Mert ez a ma olvasott négy csodatörténet csak jel, amit egy jóval nagyobb csoda követett. Egy olyan esemény, ami nem csak jel, hanem ami megnyitotta az ajtót neked és nekem ebbe az új világba, Isten országába, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Ez a legnagyobb csoda, hogy halott volt és íme él. Hogy néma volt, mert halott volt, és ma szól és megszólít. Hogy béna volt és tehetetlen, összekötözték őt halálban, de ma él és cselekszik. Hogy a sötétségben volt, a kereszten elhagyva, majd bezárva a sírba, de most ragyogó világosságban ül az Atya jobbján, és magához hív. És te válaszolhatsz neki. Belé vetheted a bizalmad. Elfogadhatod, hogy ma is mindent a kezében tart. Békességet nyerhetsz, hogy minden hatalom az övé. Kérheted, hogy cselekedjen az életedben hatalmával, hogy árassza ki rád szent lelkének erejét.
Leborulhatsz elé, és dicsőítheted őt, mint azok, félelemmel és ámulattal. Isten lelke adja meg, hogy ezt meg is tegyed. Amen.
Jézus Krisztus, ámulattal, csodálattal és félelemmel állunk meg előtted. Sőt, térdre borulunk és meghajolunk a te hatalmad előtt. És szeretnénk most egy szívvel megvallani azt, hogy valóban te vagy az uraknak ura. Szeretnénk megvallani azt, hogy te ura vagy ennek a teremtett világnak, a természet minden erőjének. Te ura vagy minden gyomorúságunknak, testi-lelki nyavajánknak, és te szabadítója is vagy a mi életünknek. Ki tudsz minket ezekből ragadni. És szeretnénk megvallani, hogy úr vagy nem csak a betegségek felett, hanem a bűneink fölött, mert te győzelmet adtál a bűn és a halál fölött. Így szeretnénk most áldani téged, így szeretnénk meglátni téged, és így szeretnénk magasztalni mi is, ámulattal, csodálattal és csodálkozva, hogy ilyen hatalmas Isten jelentette ki magát nekünk. Köszönjük ezt, Urunk. És Uram, ahogy itt állunk előtted, és rád csodálkozunk, pedig oly sokszor szóltál már. Kérünk azért, hogy ragadj meg minket, hogy minden nap megállhassunk, minden nap csodálhassunk, minden nap magasztalhassunk. És egészen valóságosan megérinthessünk téged. És Uram, nem csak egyenként szeretnénk így leborulni előtted, hanem szeretnénk leborulni előtted, mint gyülekezet. Hogy mind közösség is téged tartsunk a legnagyobbnak, és téged ábrázoljunk ki. És Uram, az a vágyunk, hogy megismerjen ez a lakótelep, és itt is egyre többen gyógyuljanak, szabaduljanak, rád találjanak. És Uram, ez a vágyunk egész Budapestre és az egész országra nézve is. Kérünk téged, hogy jöjj így közénk, jelentsed így ki magad. És Uram, kérlek most különösen azokért, akik egészen valóságos nyomorúságban vannak. Uram, akik egy életük munkáját vesztik el, vagy vesztették el ezekben a napokban, hetekben. Uram, akiknek mindenük elázott, akiknek a házuk összeomlóban, akik azt se tudják, hova menjenek, és mit csináljanak, majd ha elvonult az ár. Könyörgöm, Uram, hogy legyél jelen ezeken a településeken, ezeken a helyeken, és tényleg egyedül a te jelenléted, a tőled való erő az, amely ezeket az embereket bátoríthatja, erősítheti, és a reménytelenség ellenére reményt adhat nekik. Legyél most az ő számukra a reménység, Istene. És hozz, Uram, a reménységen túl valós fizikai megoldást is ezekre az életekre, és ezeknek a családoknak, embereknek a jövőjére nézve. Kérlek, Uram, támaszd segítőket, olyanokat, akik fizikai erejükkel segítenek, olyanokat, akik a tudásukkal, ismeretükkel segítenek, és olyanokat, akik az anyagi javaikkal segítenek. Uram, tégy minket egy közösségi, hogy egymás mellé tudjunk állni, és támogatni tudjuk ezeket a bajba jutott társainkat, testvéreinket. Köszönöm, Uram, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, mindezeket rád bízhatjuk, és tudhatjuk azt, hogy ugyanúgy valóságos és cselekvő Isten vagy, ahogy 2000 éve az voltál. Legyen ezért áldott a te neved. Amen. És most mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.